Ez a sajátos pogácsa tehát, és a március 15-én megfogalmazott népszavazási gazdaságpolitikai programját nézzük a Tisza pártnak. A hetes kérdésnél tartottunk az, hogy egyetérte ön azzal, hogy újra bevezetésre kerüljön a korábbi területeken a kata adózási forma. Hát ez egy baromi érdekes kérdés szerintem. Ugye magát az adózási formát is az előző kormányzat fundálta ki, és lényegében lökte át a rendszeren, ugye miután megszüntette, vagy teljesen így megcsonkította az előzőt, a katát megelőzőt, majd elkezdte ugye emelgetni a különböző korlátait ennek, majd utána egyszer csak kivezette a rendszerből, de mégis megtartotta, most ugye szó van arról, hogy valahogy így visszavezetgeti, és hát látszik, hogy nagy felháborodást keltett, de valójában nagy kérdés, hogy ez jót tesz-e?
Én azt gondolom, hogy az ilyen kataszerű adók, ilyen különleges adók, ezek bonyolítják az adórendszert, és azért volt rájuk szükség, mert hogy a rendes, normális adórendszer nem jól működött. Tehát az olyan országokban, ahol az ilyen alapvető adók, mint a vagyonadó, személyjövedelemadó, társasági adó, áfa, jövedéki adó jól működnek, tehát minél egyszerűbb adórendszer legyen, és ebbe szerintem nem fér bele az a gondolat, hogy mindenfajta ilyen különleges adókat vessünk ki. És hogyha alapvetően jól működne a magyar adórendszer, akkor szerintem a katára nem lenne szükség. Azért volt rá szükség, mert bizonyos szakmák esetében csak így tudták megoldani, hogy ne legyenek ezek túladóztatva, de egy normálisan működő adórendszer esetében a katát nem visszahozni kéne, hanem integrálni kellene ezeket a szakmákat egy jól működő adórendszerben, ami nem vesz el túl sokat az ezen szakmákat űző emberektől.
Igen, ráadásul ugye, ha látjuk az osztrák, vagy akár az angol példákat, de lehetne említeni még mást is, hogy milyen módon próbálják meg segíteni az induló vállalkozásokat, a vállalkozásokat, akkor teljesen más típusú gondolatiság van, mint az, hogy lényegében van egy nagyon alacsony adó, és amögé be lehet tukmálni egy csomó olyan vállalkozást is, ami egyébként nem oda tartozna. Tehát ugye az okoskodás az természetesen zajlott a katával, ami nem volt illegális, hiszen pont, hogy a kereteket teremtette meg az előző kormányzat, de érdekes, hogy ezzel operálnak itt a hetedik pontban. Akkor nézzük a nyolcadikat. Egyetérte ön azzal, hogy az 5 milliárd forintos vagyon fölött extra adófizetési kötelezettség kerüljön megállapításra. Hát ez az a sávos, amiről te beszéltél.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, csak én ugye a sávost az SZIA esetében emlegettem, ez meg egy vagyonadó, bár nem mondja ki a kérdés, de valójában feltételezem, ez egy vagyonadó, és ez egy nagyon fontos dolog, meg jól is van megfogalmazva, mert ugye emlékszünk, hogy Botka László miniszterelnöki pályafutását nem kis részben azért tört nagyon hamar ketté, mert ugye bedobta ezt a Fizessenek a gazdagok című szlogent, ami hát egy katasztrofális szlogen volt, mert hogy azon nyomban mindenki magára vette, hogy akkor ő gazdag. Tehát ugye amikor nem volt megmondva, hogy honnan fölfelé számít valaki gazdagnak, ezért az ország nagy része rögtön azt gondolta, hogy jó, akkor ez engem akar megadóztatni, mert aki nem volt csontszegény, az azt gondolta, hogy Magyarországon ő lesz a gazdag, és ő lesz megadóztatva. Tehát szerintem nagyon praktikus, hogy itt egy határ van megadva, az 5 milliárd forintos relatíve magas, és azt gondolom, hogy itt is fontos lenne megmondani, hogy ez egy vagyonadó-e, milyen kulccsal, mire vetik ki, stb. Tehát egy kicsit precízebbnek kéne lennie ahhoz, hogy ez egy, tehát egy kommunikációs panelnek jó, konkrét népszavazási kérdésnek talán precízebbnek kéne lennie, de szerintem egyet lehet érteni az elvvel, hiszen az látszik az adatokból, hogy miközben itt ugye az elmúlt években válság volt, az emberek vásárló ereje visszaesett, közben pedig a legfelsőbb vagyonnal rendelkező magyaroknak pedig az össz vagyona hát elég meredeken emelkedett, úgyhogy szerintem népszerű is, méltányos is, ez egy jó, szóval egyetemen igen.
Oké, akkor most jön ugye a 9-es pont, amit szerintem talán egy kicsit tovább tudunk róla beszélgetni, mert ugye egy ilyen nagyon széles vitát nyit ez ki. Egyetérte ön azzal, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon?
Érdekes, hogy azt mondod, hogy erről tovább tudunk beszélgetni, mert én pont ezt akartam mondani, hogy ezt nagyon hamar rövidre lehet zárni. Szerintem én olyan számokat láttam például az Európai Unió esetében, hogy 80%-os támogatottsága van az Európai Uniós tagságnak, ami ugye azt jelenti, hogy ez egy népszerű kérdés, és nem az ellenzékiek 100%-a, de hát mondjuk a fideszesek fele is nagyjából, tehát hogy szerintem ez nem kérdés, hogy Magyarországon az emberek akarnak az Európai Unió tagjai maradni. NATO-ról nem láttam ilyet, de feltételezem, hogy a NATO-nak is tagjai akarnak maradni, tehát hogy ez mondjuk ez két kérdés valójában, de hogy ez két olyan kérdés, amire a magyar társadalom valószínűleg egyértelműen igennel felelne.
Szerintem nem. És elmondom, hogy miért. Trump már kikezdte a NATO-t, ugye, itt a legújabb lépése az ez, és mint tudjuk, a piros sapka az nem hiányozhat a narancssárga lobogó mellől, tehát ez egy új politikai hitvallás. A nem liberális amerikai politikát azt támogatjuk, ugye, tehát magyarán egyáltalán nem jó ez az egész, ráadásul ezt egy vegyítve egy kis brüsszelezéssel már is egy nagy kérdés az, hogy most mi történik. Ha megnézted, pont március 15-én dobták be ezt a népszavazási kérdést a Tiszapárt, hogyha megnézed azt, hogy miket mondtak az emberek, akik ott voltak a Fidesznek az ünnepségén, a külön buszokkal érkezettek az Orbán Viktor beszéd alatt, akkor nagyon érdekes volt az látni, hogy lényegében párhuzamot vontak a Habsburg elnyomó birodalom és Brüsszel. Direkt mondtam így között. Szóval van egy baromi nagy ellenesség itt, Brüsszel ellenesség, és tudom, hogy nem azonos az EU ellenességgel, de azért nagyjából kezd összemosódni. És az, hogy Amerika nagy barátja Magyarországnak, de a NATO az nem olyan jó, mint volt, az is egy érdekes gondolatot szült, szerintem.
Szerintem ez úgy van, hogy akik eljárnak egy Orbán Viktor beszédet meghallgatni, azok egyrészt a hardcore, másrészt az a hardcore, amelyik nagy valószínűséggel nemmel szavazna valóban egy euróról, NATO-ról szóló népszavazáson. De ezt én nem tennék egyenlőségjelet közéjük, és az összes Fidesz szavazó közé, hiszen ugye hát a Fidesz szavazói azok valahol olyan 2,3 milliótól 3 millióig terjednek, tehát az utóbbi pár választáson valahol ennyien szavaztak a Fideszre, legkevesebben is 2,3, és a legtöbben valahol 3 millióan. És azért az látszik konzekvensen az ilyen típusú felmérésekből, például a Policy Solutionsnek rendszeresen vannak ilyen felmérései, hogy mi a magyar álom, meg mit gondolnak fontos szakpolitikai kérdésnek, hogy bármennyire is megy ez a kormánypropaganda, de mondjuk Oroszországot magyar álomnak 3%-a az embereknek gondolja. Tehát, hogy igazából nincs vonzereje az alternatíváknak, és ennek a 2,5-3 millió fideszes szavazónak is a fele, az továbbra is abban gondolkodik, hogy Európai Unió, csak másképpen, de jelzem, Orbán Balázs is ilyeneket mond, tehát, hogy mi nem kilépni akarunk az Európai Unióból, hanem azt megváltoztatni. Orbán Viktor is ilyet mondott, hogy ő nem háttal vagyunk az Európai Uniónak, hanem szembe vele, meg ilyenek, tehát hogy azért szerintem továbbra is az van, hogy a Fidesz az olyan 50-50 EU-NATO vonalon, az ellenzék az elég egységesen pró, és ebből az jön ki, hogy egy népszavazáson szerintem masszívan, ha nem is 80%-osan, de szerintem kétharmad fölött igent kapna mind a kettő.
Oké, folytassuk innen, mivel ez egy gazdasági és társadalmi magazin, azért most azt a 12 pontot vagy kérdést nézzük végig, amit a Tiszapárt közzétett, mint népszavazási kezdeményezést, és hát azt mondhatjuk, hogy ez a valamiféleképpen a gazdaságpolitikai programja a Tiszapártnak, ami eddig nem nagyon volt. Úgyhogy ezzel foglalkozunk, egy kis szünet után folytatjuk.